Ukrajna vasárnap támadást indított az orosz nukleáris bombázók ellen, sikeres támadást indított az orosz nukleáris bombázók ellen, amelyek egy szibériai katonai bázison voltak. Ezt a hétfői béketárgyalások előtti pozicionálásként kell értelmeznünk ezt a támadást, vagy nincs köze a kettőnek egymáshoz?
Hát én amit olvastam, azt mondják, hogy igen, de nem tudjuk. Igazából ez egy titkosszolgálati művelet volt, 5 vagy 4, mert az is változik, stratégiai légierőt, régi bázis támadtak meg drónokkal, közvetlen közelről, vezérelve, távvezérelve, saját maguk tűzték ki a célokat, mesterséges intelligencia használattal, nagy mélységbe, tehát tényleg a legtávolabbi bázis, az vagy 5000 kilométerre van Ukrajnától. Tehát ezt nem lehet megmondani, de az kétségtelen, hogy egy nagyon sikeres titkosszolgálati akció, és fölvet ezer kérdés nyilván orosz oldalról. Nem tudom, hogy ez összefügg-e a tárgyalásokkal. Ugye most már tudjuk a tárgyalások eredményt, igazából nem történt áttörés semmi, mert az orosz álláspont nem változott, a ukrán álláspont nem változott, amiben tudnak szerintem tovább lépni, hogy próbálják bővíteni most megint a hadifoglyok cseréjét, ugye most például a fiatal katonákét, vagy felvetődnek ilyen humanitárius kérdések, hogy a Oroszországba elvitt ukrán gyerekek visszakerüljenek, de politikai ügyekben, vagy az, hogy közös nevező legyen a tekintetben, hogy tartsunk egy hónapon keresztül, ez volt az ukrán álláspont, egy hónapon keresztül egy fegyverszünetet, azt nem érték el. Az oroszok meg változóan tartják a 2022-es háború előtti, vagy február-márciusi álláspontjukat, és azzal fenyegetik Ukrajnát, hogyha a 4 álltuk már ugye jogilag időzelben a választások útján megítélt megyét nem adják oda, akkor még tovább bővítik, tehát a még plusz 2 megyé. És ugye most mennek is arcszevékenység, Szumi meg Harkivi területen. Tehát igazából a háború helyzete nem változott, és addig, amíg az Egyesült Államok nem lép be határozottan ebbe az ügybe, addig szerintem nem is lesz fejlemény, mind a két ország folytatja azt, amit eddig csinált.
A stratégiai bombázóknak a kiesése, az tudjuk, hogy mekkora csapás Oroszországnak? Tehát Oroszország a nukleáris hordozóeszközök terén hátrányba került a NATO-val és az Egyesült Államokkal szemben? Tehát lehet így nézni ezt a vasárnapi támadást?
Hát ugye érzékeny veszteségek, hát az ukránok azt mondják, hogy a stratégiai hadászati repülőgép flotta egy harmada, olyan 60-70 ilyen nagy gépe van az oroszoknak. Az oroszok 14-et is mennek el, de igazából egy nukleáris, hogy mondjam, alkalmazási szempontból nem lényeges, mert Oroszországban a taktikai fegyverek, a taktikai nukleáris fegyverek száma igen magas, és tulajdonképpen minden eszközre, szárazföldi, légi, mindenre tudják használni. Az interkontinentális balisztikus rakéták, illetve a tengeralattjáró, tehát a triádnak a másik két komponensét ez ugye nem érinti. Itt igazából a gond az, hogy milyen gyorsan tudja egyáltalán Oroszország ezeket a gépeket legyártani. Ugye 2-3 ilyen nagy gépet tud egy évben gyártani. Tehát igazából jelentős a veszteség, az ukránok 7-8 milliárdos dollár veszteségről beszélnek, meg hát ez egy hatalmas presztízs veszteség. És megint összekapcsolom ezzel a magas láthatóságú NATO projekttel. Ugye a drónok elleni védelem, és ugye a bár volt légvédelmi szervező állítólag a repülőterek környékén, de nem voltak képesek megállítani a drónokat. Tehát ez előtérve hozza a drónok elleni harcot, vagy drón védelmet, amit most a NATO is próbál ezen a projekten keresztül erőltetni. És ha megnézzük az országokat, ebben is ugye alapvetően a B9 országok vannak benne, plusz néhány más ország. Tehát azok az országok, amelyek valóságosan problémának látják. Ezt mi, hogyha alacsony szintű, hogy románnak több ilyen esete van, alacsony szinten menekülnek a légtérbe. Tehát ki kell építeni egy teljesen új rétegzett légvédelmi rakétarendszer, amely a drónok ellen is megoldást jelent. Izraelek most csináltak az első sikeres lézertesztjüket, hogy lézerfegyverrel semmisítették meg a drónokat. Tehát magyarul visszatérve a kérdésre, ez egy komoly veszteség, millió következkedés le kell vonni az oroszoknak, de összességében a nukleáris csapásmérő képességét lényegesen Oroszországnak nem korlátozza.
Zárásként a drónokat említette ön. Ki kell mondani azt, hogy megváltozott a hadviselés? A klasszikus háborús logika az már nem működik, és itt új védelmi stratégiákra van szükség, mert hogy új támadó stratégiák vannak a drónok miatt.
Ugye ez a hadviselés története mindig így zajlott, hogy bejönnek új eszközök, azok elén bizonyos nagyságrendet, alkalmazási sikerességet, és akkor kikényszerítik a változást, és akkor ugye most jelenleg ez a változás az, hogy minél több drón legyen, drón, ugye az ukránok most már drón ezredeket hoznak létre egy hadtesten belül, legyen drónok elleni védelem, tehát, és akkor ugye ezek a változások, ezek a technológiai változások, ezek aztán a doktrinákba, a szervezetekbe, az eljárásrendbe, a működésben, mindenben változásokat idéznek elő. De azért szeretnék visszautalni a klasszikusokra, azáltal van egy ilyen sikeres ukrán támadás a hadászati repülőbázisok ellen. Ez nem jelenti azt, hogy Oroszországot elfoglalták. Ugye Clausewitz azt mondta azt, hogy egy háború győztes legyen, három feltételnek kell megfelelni. Egy a döntő csatát megnyerni, kettő a fővárost elfoglalni, hármas az ellenség szövetségesét lényegesen meggyengíteni. Tehát most itt tartunk, tehát gyakorlatilag a drón háború az zajlik régóta, ukránok ebben nagyon jók, de ez nem jelenti azt, hogy pótolhatja más fegyvereket, vagy pótolhatja a gyalogságot, el kell foglalni a területeket. Boots on the ground, ahogy mondják az angolok, vagy az amerikaiak, tehát gyakorlatilag az erőt nem fogja csökkenteni, csak változtatja a struktúrát. Tehát ettől még harcoló katonára továbbra is szükség lesz.